ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Fidesz-KDNP nyerte az európai parlamenti választásokat a már majdnem teljes feldolgozottság alapján. Ez szerint a Fidesz-KDNP-nek 11 mandátum jut az új EP-ben, ez 2-vel kevesebb, mint 5 évvel ezelőtt. A Tiszapártnak 7 mandátum jut az új összetételű európai parlamentben. A Fidesz-KDNP ugyanis a szavazatok több mint 44, a Tiszapárt pedig több mint 30%-át szerezte meg. 2 mandátum jut a Demokratikus Koalíció MSZP párbeszéd listájának, ez 3-mal kevesebb, mint 2019-ben, és 1 mandátumhoz jutott még a Mi Hazánk mozgalom. Nem jut be az EP-be a Momentum és a Jobbik sem. Köszönetet mondott a választáson részvevőknek a miniszterelnök. Orbán Viktor az 57%-os részvételi adat alapján azt mondta, a demokrácia köszöni szépen jól van. Gratulált a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek, hogy sikerült egy szoros küzdelemben egy helyet megszerezni az EP-ben. A magyar voksolásról azt mondta, mindkét szavazás megnyerte a Fidesz-KDNP, a budapestivel együtt 20 vármegyei közgyűlésben mind sikerült nyerni. A békepárti győzelem kettős erővel végzendő munkára hatalmaz fel, hívta fel a figyelmet a kormányfő. Azt mondta, a jó Istennek van humorérzéke, mert a Párizsi Olimpia évében írta ki a magyar történelemből a Momentumot. A választók világosan megüzenték, nem kérnek azokból, akik Brüsszelben a hazájuk ellen fordultak, vélekedett. Ami itt történt, az politikai földindulás, összefogáson és szereteten nyugvó országot fogunk építeni, jelentette ki a 30% feletti eredményt értékelve Magyar Péter. A Tiszapárt alelnöke azt mondta, olyan országot álmodnak, ahol jó megszületni, élni és gyermeket nevelni. Elkezdenek azon dolgozni, hogy a következő országgyűlési választásra készen legyenek egy olyan programmal, amire jól esően szavaz majd a magyarok többsége. Egerben a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Wagner Ákos nyerte az önkormányzati választást. Az egyéni képviselő mandátumok tekintetében is tarolt a Fidesz, csak a város északi végén Felnémeten dolgozott tovább az eddigi független képviselő, a 10 egyéni helyből 9-et megszerzett a Fidesz-KDNP, mellettük 4-en jutnak be kompenzációs listáról. Miskolcon a PONMI Lokálpatrióták Egyesülete és a Fidesz-KDNP jelöltje Tóth Szántai József győzedelmeskedett, és ott is a kormánypártok kerülnek közgyűlési többségbe. Budapesten a hírösszeállításaink elkészülték, még számolták a szavazatokat, és nagyon szoros a verseny, így egyelőre nem tudni, hogy ki is lesz a főpolgármester jelölt. Reggeli hírösszeállításunkban természetesen újabb adatokkal jelentkezünk majd. A legutóbbi 92,17%-os feldolgozásnál az volt látható, Vitézi Dávid 47,49%-ot kapott, 339.261 szavazatot, Karácsony Gergely pedig 47,46%-ot, 339.006 szavazatot. Visszatérve a Szent István Rádió vételkörzetébe, Gyöngyösen a Fidesz-KDNP és a Városom Szeretlek Egyesület jelöltje Szókovács Péter nyert, 60-ban a 60-i Városvédő Egyesülettől Horváth Rihárd, Heves városában Schweitzer Sándor Fidesz-KDNP színekben, Kazincbarcikán Szitka Péter az MSZP DK Momentum párbeszéd zöldek polgármester jelöltje, Mezőkövesden a Fidesz-KDNP és dr. Fekete Zoltán, Ózdon az Ózdiakért Egyesület színeiben Janicsák Dávid, Sajószentpéteren a független Fila Tamás, Sárospatakon a független dr. Farkas Szabolcs és Sátoraljóhelyen a Fidesz-KDNP és Szamos Völgyi Péter. Emellett Debrecenben újrázott a Fidesz-KDNP-től dr. Pap László, Kisújszálláson nyert a Fidesz-KDNP és a nagykunpolgári kör jelöltje Szűcs Tamás, Törökszentmiklóson tovább folytathatja a város élén a munkát az Otthonunk Szent Miklós Egyesület színében Markó Imre, Nyíregyházán pedig a Fidesz-KDNP és dr. Kovács Ferenc győzedelmeskedett. Az új összetételű Európai Parlament képviselőhelyeire vonatkozó frissített mandátumbecslés szerint az Európai Néppárt 191, az 5 éves mandátumát most befejező EP összetételéhez képest 15 további képviselői helyen rendelkezik majd a 29-ig tartó törvénykezési időszakban, tájékoztatott hajnalban az Uniós Parlament. A második legnagyobb képviselőcsoport minden bizonnyal a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége lesz 135 képviselői helyel, ami néggyel elmarad az előző ciklusban birtokolt helyektől. Végül az időjárásról. Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett fátyolfelhők, illetve szaharai eredetű por is lesz ma felettünk, amely jobban szűrheti a napsütést. Többfelé több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet hajnalban 16-17, napközben 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunkban eleget téve hallgatóink sok-sok évvel ezelőtti azon felkérésének, hogy a szentelés előtt álló papnövendékeket mutassuk be. Ez alkalommal Novák Lajost, jelenleg még az Egriérseki Papnevelő Intézet 6. éves hallgatóját köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel, akit egyébként nagyjából 2 hét múlva az Egri Főegyházmegye szolgálatára fog felszentelni dr. Tárnyák Csaba érsek atya. Szervusz Lajos, Isten hozott nálunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Mindig bajban vagyok, hogy mennyire lehet egy fiatal embernek az életébe oly módon belelépni, meg faggatni arról, hogy mi az, ami megosztható, és igazából megosztható-e? Mert hogy azt szoktuk mondani, hogy egy titok, egy misztérium a papi hivatásnak, meg mindenféle hivatásnak az elindulása, a gondolata. A te életedből, kezdjük ott, hogy a gyermekkorodból, mi az, ami megosztható? Mennyire a szüleidtől, nagyszüleidtől kaptad a Jóistennel való kapcsolatnak az alapjait?
Kérdéseket jó feltenni talán, válaszolni rájuk sokkal nehezebb, amikor a hivatásról beszél az ember, mert aztán mindegyik hivatásra igaz, a papira talán még inkább papi szerzetesére, mert az ember, hogy mondtad is, egy olyan misztériumot próbál szavakba önteni, ami nagyon nehéz. Gyermekkorom az érdekes a papi hivatásom szempontjából, mert én nem vallásos családba születtem. Nem vallásos gyermekkorom volt, nem kaptam vallásos nevelést. Viszont meg voltam keresztelve, tehát közel lakunk Miskolcon a Vörösmarty templomhoz, és ez a hagyományosabb gyermekkori keresztelés talán a mai világban még inkább megvan, hogy elviszik a gyermeket megkereszteltetni. Ezzel ugye részese lesz az egyházunk, de utána megszakad a kapcsolat. A nővérem is én is ugyanígy voltunk, hogy gyermekkorunkban születésünk után elvittek, megkereszteltek minket, és ez ebbe is fejeződött a gyermekkorunkban a egyházhoz és ezáltal az Istenhez való kapcsolódás. A fordulópont az életemben, vagy mondhatom így, hogy az életünkben, az a iskolátvételhez kapcsolódik. Miskolcon, ahova én jártam, a Vörösmarty Mihály általános iskolába, 2011-ben az érsek úr átvette, és egyházi fenntartású lett. És itt elindult egy olyan folyamat, amit utólag sokkal inkább értékelek, megköszönök meg a Jóistennek, meg egyébként a érsek úrnak, az ott szolgáló lelkipásztornak, az új hittantanáromnak, mint akkor, amikor azt éreztem, hogy nyűg. El kellett kezdeni hittanra járnom anyukám döntése révén, és hát 6. gyerekként, vagy ehhez nincs az embernek kedve. Nem akarózik, kicsit féltem is egy újtól, egy idegentől, egy nem megszokottól, de a Jóisten szépen rendezte ezt is, megrendezgette az utat, és elkezdtem hittanra járni, és 7. már, ugye, leginkább 6. év végén például fölmerült az, hogy hát, hogyha járok hittanra, meg akkor járunk misére, de nem járulhatok szent áldozáshoz. És hogy be kellene pótolni ezt, és akkor ez egy belső harc egy felső tagozatosnak, hogy rájöttem 6., hogy 3. szoktak első áldozók lenni, és akkor még majd 7. ott közéjük, hogyan fogok járni oktatásra, hogyan fogom közöttük magamat érezni. De ezeket a Jóisten úgy szépen gyógyította, meg szépen vezetett, és így 7. már első áldozó lettem. 8. bérmálkozó, és valahogy elindult az iskola átvételnek köszönhetően egy ilyen megtérési folyamat. És ebben a megtérési folyamatban talán már a kezdetében föllelhető egy olyan vékony kis szál, ami a papi hivatáshoz vezet, hogy hogyan igazgatta a Jóisten ezeket az életeseményeket. Nagyon szeretek róla tanulságot tenni, mert nagyon sokat jelent nekem, hogy édesanyukámmal együtt indultunk el ezen az úton. Az, hogy együtt kezdtünk el templomba járni, az, hogy ő reformátusnak volt keresztelve, és most már katolizált, és hogy az egyháznak tagja akar lenni még inkább, és egyre mélyebben szeretné megélni a hitét. Ez egy papságra készül, egy óriási ajándék, mert Egyrészt van ez az egyszerű oldala, hogy otthonról milyen támogatást kap, hogy hogyan éli meg azt, hogy a család ott áll mögött, amikor ezt a hivatást, talán lehet így mondani, ezt a mai világon egyáltalán nem népszerű hivatást választja. És amellette meg van ez a nagy lelki ajándék, hogy azt érzi, hogy nem egyedül, hanem édesanyukájával együtt halad ezen az úton.
Na majd édesanyádra, meg így szüleidre majd még visszatérünk, de haladjunk tovább a tanulmányaidban. Ugye az általános iskolát Miskolcon végezted, középiskolát már itt Egerben. Mi volt az oka annak, hogy ide kerültél?
Hát ez a nyolcadikos létemnek egy összetett kérdése. Több szakaszra is bontható felvételi időszaka, mármint lelki szakaszra bontható. Az egyik az az, hogy féltem az egyházi iskolától, éppen azért, mert nyolcadikban a papságnak a gondolata, de nem a hivatásszerű gondolata, hanem a papság, mint egy munka, mint egy munkahely. Mert a megtérésem után 3 évvel vagyunk, és én nem láttam ezt a misztériumot benne, hanem azt, hogy ez egy olyan munka, amit az ember vállal, és leginkább azt láttam benne, hogy mennyi lemondással jár, és ez megérintett ez a gondolat, hogy van benne valami szépség. Szóval, úgy láttam nyolcadikosként. És hogy merre menjek tovább tanulni, viszont a pedagógiai pálya vonzott. És akkor bennem volt az, hogy nem szeretnék egyházi intézménybe menni, mert féltem, hogy beszippant, vagy magához vonz még inkább ennek a hivatásnak a gondolata. És akkor iskola választás közben azért mégiscsak a pedagógia győzött ezzel a gyermeki félelemmel szemben. És kerestünk anyukám olyan intézményt, ahol van pedagógia szakirányú képzés. És 2 van a környékünkön ilyen, az egyik Miskolcon a Kossuth Lajos evangélikus gimnázium, meg Egerben a Gárdonyi Géza ciszterci gimnázium. És a választásnak nagyon egyszerű oka volt, úgy éreztem, hogy ha már azt a katolikus egyházat megismertem, még inkább tagjává lettem, akkor lehet, hogy megéri bevállalni azt, hogy inkább egy másik városban, mint hogy egy ilyen új vallás, egy új felekezetnek a szellemiségét megismerni. Én nem tudtam akkor, hogy mennyire kell ezt idézőjelesen mondva fölvenni, ahhoz irányt váltani. Számomra ez idegen volt, és akkor így esett erre a választás, hogy akkor jöjjünk ide. És elutaztunk Miskolcról, megnéztük, hogy milyen kollégiumi lehetőség van, érseki Szent József kollégium, az is egyházi, és valahogy azt éreztük anyukámmal akkor, hogy ez egy jó választás lehet. És így is történt, és a mai napig is nagyon hálás vagyok, akár a ciszterci iskolának, akár a Szent József kollégiumnak, mert nagyon sokat kaptam.
Mit adtak neked ezek a közösségek?
A Szent József kollégiumban nagyon jó barátokat szereztem. Amikor az ember 4 évig együtt él egy csapattal, akkor abból közösség lesz. Az iskolában pedig, oda az iskolára is elmondható ez, és a tanulmányi dolgokon, ami a elsődleges feladata talán egy iskolának, amellett nagyon hálás vagyok annak a ciszterci lelkiségnek a megismeréséért, amit az iskolában és nem utolsó sorban a Szent Bernát templomban, meg a hívő közösségében megtapasztaltam, megismertem, és igyekszek minél inkább magamévá tenni. Ennek a 4 évnek része az, hogy a Szent Róbert konvent, ami a ciszterci rend 3. rendje tagjává lehettem, és a mai napig igyekszem hű lenni a szerzetes rendhez imádságban, vagy a Szent Róbert konvent tagjaihoz, akik nálamnál sokkal idősebbek, és sokkal régebb óta tagjai, de mégis van egy olyan ima kapcsolat, és egy olyan hála bennem, ami feléjük azért alakult ki, mert annyi mindenre megtanítottak. Az ő élettörténetük, tapasztalataik, imádságos létük, hogy fiatal számára, hogyha ő nyitott, igyekeztem az lenni, akkor nagyon nagy tanítómestere tud lenni az életnek, és valahogy középiskolásként rajtuk keresztül az iskolán, ezeken a templomba járó embereken, pedagógusokon keresztül valahogy megsejtettem, hogy mit jelent ez a ciszterci Szent Bernáti lelkiség, mit jelent az, hogy lángolj és világíts, és hát ez hasonlók.
Na mit jelent ez, hogy lángolj és világíts? Ezt a mai világban 2024-ben, így a papszentelés küszöbén, ezt miben lehet leginkább megélni?
Szent Bernát úgy mondja, hogy lángolj és világíts, csak lángolni kevés, csak világítani jó dolog, lángolni és világítani, ez maga a tökéletesség. Leginkább a leendő pap életemre szeretem mostanában vonatkoztatni. Ha csak lángolunk, leginkább talán veszély, hogy csak magunktól, akkor semmivé fogunk válni. Ha csak világítunk, hogyha csak világítani fogok, akkor jól néz ki, de benne van egy üresség. És valahogy ez a kettő, ami Jézus nélkül nem megy. Tehát ez, hogy csak lángolni és világítani együtt, úgy, hogy az nem emészt el engem, hogy nem válok benne semmivé, az csak Jézussal működik. És benne hordozza azt a bernáti, Szent Bernáti szűzanyasztiszteletet, szeretetet, hogy Jézusra úgy tekintek, hogy közben Márián keresztül, hogy ő vezet engem Jézushoz, és hogy ő egy olyan társ, egy olyan, én nagyon szeretem ezt mondani, egy olyan barát, aki segít eljutni most éppen ugye a papság kapujához, és elindítani ezen az úton, és hogy ott van velem, ott van mellettem, és barátként segít, támogat, és egyúttal vezet.
Egy picit kihangosítottad azt a gondolatot, ami benned így megfogalmazódott, hogy közeledtél is az egyházhoz, de a papságnak a gondolatát azt még próbáltad magadtól távol tartani. Mégis a középiskola elvégzése után gyakorlatilag egyből az egri érseki papnevelő intézetbe felvételiztél. Mi segített meghozni a végső döntést?
Azt hiszem, hogy kettő dolgot tudnék leginkább kiemelni. Az egyik az a lelki vezető személye, ami egy keresztény ember életében nagyon fontos, de sokszor talán háttérbe szorul. Az, hogy van egy olyan lelki ember, aki segít irányt mutatni. Nem ő járja helyettünk ezt az utat, hanem mutat rá, vezet és segít. Ez az egyik. És az ő tanácsára lépett be az életembe a másik. Az pedig egy hivatástisztázó lelki gyakorlat. 11. környékén a papság gondolata már igencsak emésztett. Az, hogy éreztem, hogy ha bár boldog vagyok abban, hogy középiskolásként élem az életemet, jó baráti kapcsolatok vannak, szeretek tanulni, jól érzem magam az iskolában, de hiányzik valami, amit már így tudnék mondani úgy, hogy egy igen hiányzik az életemből, egy igennek a kimondása, vagy a másik kép, amit szeretek, hogy a fogaskerekek nem állnak jól, tehát hogy úgy kicsit úgy nyöszörögve megy a gépezet. És az ő tanácsára mentem jezsuitákhoz, egy hivatástisztázó lelki gyakorlatra. Egy hetes lelki gyakorlatról van szó. Én Budapesten végeztem a Sodrás utcai rendházban, ami egyébként nagyon nehéz volt. Aki volt már ilyen lelki gyakorlaton, az tudja, hogy itt ugye se telefon, se kommunikáció, csak a lelki vezetővel, és hát természetesen a Jóistennel, a szentségimádásban, a szentmisében és egyéb imádságban. De 14-esként én nem is gondoltam, hogy ez ennyire nehéz. Hogy amikor megérkeztem Budapestre, akkor elraktam a telefont. És akkor jöttem rá, hogy amikor unatkozok, akkor rögtön ahhoz nyúlok. És 11-esként ezt az automatikus cselekedetet megszakítani nagyon nehéz volt, és ezáltal nehézé vált a lelki gyakorlat is. Főleg azért, mert az elején úgy éreztem, hogy itt vagyok már több napja, imádkozok, betartom ezeket az idézőjeles szabályokat, amit a lelki gyakorlat kerete szab, és nem kapok választ. És ezt tudtam, reméltem, hogy a Jóisten nem ilyen, hogy én kérdezek valamit, és ő nem válaszol. És a lelki gyakorlatot tartó atya, Koronkai Zoltán, atya, ő mondta az egyik elmélkedésben, hogy ő azt hiszi, vagy úgy érzi rajtam, hogy én egy erős férfi hangot várok, aki megmondja, hogy mit csináljak. És mondtam, hogy hát igen, hát én erre várnék, hogy ha már én itt vagyok egy hete, lassan egy hete, akkor valami hasonló biztos jelet kapjak is. Hogy fölnyitotta a szemet, hogyha nem biztos, hogy ilyet érdemes várni, és végigvettük az életemnek, mondhatnám így a hivatás történetemnek az útját, amit én megosztottam vele, és a Jóisten megmutatta, hogy az utolsó pár napban ott, leginkább a kápolnában, hogy hányszor szólított, hányszor hívott, és akkor sikerült azt mondanom magamban, vagy talán hangosan Jézusnak a kápolnában, hogy hát ha ő azt erre hív, hogyha ő ezt szeretné tőlem, akkor én nem tudok más mondani, csak azt mondani, hogy jó uram, igen, hallja a te szolgád, és akkor elindulok. És itt éreztem azt, hogy ezek a fogaskerekek valahogy így helyre állnak. Hogy elkezd valahogy működni, egy egyszerű igentől, amit egyébként nehéz volt kimondani, de egy egyszerű igentől helyre állnak valahogy ezek a fogaskerekek, és sokkal gördülékenyebben működik. És úgy jöttem haza, 11. utáni nyáron, erről a lelki gyakorlatról, hogy biztos vagyok benne, hogy én ezt szeretném csinálni, és abban is, hogy erre hív az Úr.
Szerintem mindenkiben, hallgatókban, bennem is megfogalmazódik az, hogy itt van, hogyha most a szemináriumot nézzük, akkor 19-20-24 éves fiatalember. Nem volt benned elbizonytalanodás? láttad ezt, megfogalmaztad vagy kétszer, hogy ott volt benned, hogy mennyi lemondással jár, hogyha a papi hivatást választod. Most ez mennyire erőteljes benned?
Rájöttem, hogy ez nem lemondás. Hogyha lemondás lenne, hogyha úgy élném meg, vagy úgy élnénk meg mindannyian, akkor talán kibírhatatlan lenne. De hogyha sikerül megértenem azt, hogy, és úgy érzem, hogy sikerült, hogy ez egy odaajándékozás, hogy odaadom Jézusnak azt, amit így a legkönnyebb kívül, hogy lemondok valamiről, de ezt odaadom neki, akkor teljesen átértékelődik bennem minden, mert ez egy odaajándékozás. Azért a szeretetért, amit ő ad, azért, amiért ő meghívott, azért, amiért ő alkalmassá próbál tenni, igyekszik tenni engem erre a szolgálatra, és talán nem utolsó sorban azért a sok jóért, amivel ő megajándékoz engem, megajándékoz minket, meg az atyákat a híveken keresztül. Az a sok szeretet, az a sok kedvesség, mert ezt mind az Úrtól kapjuk a híveken keresztül.
Biztos vagyok benne, hogy rengeteg pozitív, meg voltak azért negatív tapasztalatok, élmények itt a szeminárium 6 éve során. Beszéljünk a pozitívumokról. Milyen pici lépcsőfokokat, vagy nem tudom, ezek mennyire nevezhetők mérföldköveknek, ezek már talán annyira nem, mint a papi hivatásig vezető út, de milyen élményeket emelnél ki szívesen, amit most így a hallgatókkal is megosztanál, hogy mik történtek veled a 6 év során, amelyek megerősítettek, rámutattak arra, hogy na ezt te majd, hogyha már gyakorló lelki pásztor leszel, akkor ezen az úton szeretnél járni, akár a diakónusi gyakorlatodból bármi, ami megosztható.
Nagyon sok minden eszembe jutott. Évről évre visszatér november közepén Krisztus Király vasárnapi előtti héten a lelki gyakorlat. Amikor diakónusok is visszajönnek, akik kint vannak gyakorlaton, bezárjuk az ajtókat, és egy hétig megpróbálunk egy meghívott lelki gyakorlatoztató atyával Jézusra koncentrálni. Ezek nagyon csodálatos napok bent a szemináriumban. Érződik a folyosón, hogy ezen a héten valami lelki erőmű elkezdett még jobban működni. Mindegyikében azt hiszem nagyon sokat adott és jelentett. Az, hogy mindig más atya a saját lelkiségével, a saját hozzáállásával, saját Isten látásával megérkezik hozzánk, és ezt átadja nekünk. És mindig egy új oldalról tekinthettünk Jézusra, jó Istenre, és ez mindig épített bennünket lelkileg. Ugyanilyen mérföldkövek végül is a lelkipásztori hétvégig. Az, amikor kettessével elindulunk a szemináriumból, és elmegyünk egy előjárók által kiválasztott plébániára, ami az egyházmegyének bármelyik részén lehet, és ott találkozunk egy teljesen más kulturális szokással, egy gyakorló lelkipásztornak az életével, és beletekinthetünk 3 napon keresztül, és felfedezzük, hogy mi mindent tesz az egyházközségért, a hívekért. Ez is nagyon építő jellegű, mert mindig úgy jöttünk vissza, hogy alig vártuk, hogy elmondjuk a többieknek, hogy de jó, ezt láttuk, ezt tapasztaltuk, hogy az egyház ugye ezen sarkában ezt így csinálják, mert hogy ugye mi általában leginkább az egri szokásokat látjuk, ugye itt élünk 6 évig. Illetve, amit meg is említettél, az a diakónusi gyakorlat így a legvégén, 6. év első fél évében, amit én Sárospatakon tölthettem el ezt a pár hónapot, mert szavakat is nehéz mondani. Nagyon hálás vagyok, nagyon jól éreztem magam, nagyon jó közösséget találtam, akár az egyházközségben, akár a plébániához tartozó egyházi iskolában. És hát nem utolsó sorban ott vannak a Szent Erzsébet nővérek, ami a településnek, az egyházközségnek egy nagyon színes, nagyon szép lelki foltja. Plébános atya mondta nagyon sokszor, hogy már a tudat is jó, hogy milyen szép lelki ima háttere van a településnek és az egyházközségnek. Nagyon hálás vagyok nekik, mert egyházmegyének megint csak egy másik részén, a Zemplénben, bizonyos értelemben talán vallásosabb közegben, fél éven keresztül megtapasztalhattam, hogy hogyan működik egy egyházközség, hogy milyen az iskolába bemenni, úgyhogy már nem mint egy voldiákra néznek, hanem mint egy diakónusra, de egy lelkipásztorra valamilyen értelemben. És hogy ott a diákokkal hogyan lehet valami közöset alkotni, elindulni vagy folytatni valamilyen utat, ami nekik az épülésére szolgál, de hát ezáltal a bejáró lelkipásztornak is az épülésére szolgál. Nagyon szép emlékek mind ezek a lelkipásztori hétvégék, mint a lelki gyakorlatok, és hát ez a diakónusi gyakorlat is.
Kedves hallgatóink, Novák Lajos papnövendékkel, Pap Ildikó beszélgetett.
Jézus megment. forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden mindenben, te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a vég.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Gaudete műsorát hallgatják. A múlt szombaton az Egyházmegye legnagyobb városában, Miskolcon jártunk a DVTK stadionban. Ezúttal nem futballmérkőzésre gyűlt össze hatalmas tömeg a Büklábánál, hanem a már több éves múltra visszatekintő Ez az a nap elnevezésű rendezvényen vettünk részt. Több felekezet összefogásának a gyümölcse ez a kezdeményezés, ami az utóbbi években útra kelt, hiszen Budapest után tavaly Debrecenben rendezték meg, és a mostani miskolci eseményt követően jövőre Szombathelyre tervezik az ökumenikus istendicséretet. Erről a kezdeményezésről, illetve konkrétan a miskolci Ez az a napról beszélgetünk évfolyam társammal, Kubik Zsolt diakónussal. Kedves Zsolti, üdvözöllek!
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Zsolti, voltál-e már Ez az a napon, vagy hasonló kezdeményezésű programon?
Egyszer voltam, most a Miskolcit kivéve, akkor Egerben volt megrendezve a roadshow keretében, amikor ugye a Puskás Arénában volt megrendezve maga a fő rendezvény, és akkor minden ilyen vidéki nagyobb városban volt egy ilyen kisebb Ez az a nap rendezvény, és itt is volt Egerben, most pontosan nem tudnám megmondani, hogy mikor, de akkor voltam először egy ilyen Ez az a nap rendezvényen, nyilván kisebb volumenű volt, mint a most a miskolci stadionban, de az is egy nagyon jó élmény volt, meg nyilván új tapasztalat volt számomra, még ilyenen akkor sohasem vettem részt. Ilyesmi fajta ökumenikus rendezvényen, ahol mindenféle felekezetből, és nyilván mi katolikusok is ott voltunk, római katolikusok. Úgyhogy nekem ez volt a második, úgymond Ez az a nap rendezvény.
Hasonló programon voltál már esetleg, ami nem ez a szervezésű, de úgy gondolod, hogy hasonló szervezést, illetve lelkiséget képviselt?
Nem, igazából ez az első ilyen program, amin úgy részt veszek, mint kvázi ilyen ökumenikus rendezvény. Nyilván vannak ezek a hagyományosabbak, hogy egyik átmegy a másik templomába, és akkor ott együtt imádkozunk, meg vannak ezek az ökumenikus imahetek, de nyilván ez azért teljesen más, mint például ez a fajta rendezvénysorozat.
A korábbiakban volt-e alkalmad más felekezetű keresztényekkel együtt dolgozni? Volt-e alkalmad ilyen közösségben terjeszteni Isten országát?
Igazából nem volt ilyen alkalom. Nyilván úgy én is utána járok, meg követek bizonyos oldalakat, illetve eseményeket, amiken úgy keresztül ez az ökumenikus szellem megmutatkozik. Például a Máltai Szeretett Szolgálatnak van egy ilyen zenés produkciója, ilyen vándorprodukció, ahol hátrányos helyzetű gyerekeket segítenek, foglalkoznak vele, ott különböző zenészek, akik gitároznak, hegedülnek, stb., és akkor őket úgy felfogják. Ez így igazából egy ilyen ökumenikus szervezeti dolog, de én személy szerint úgy nagyon nem voltam még ilyen helyen, és úgy velük együtt dolgozni, szolgálni még ilyen nem volt.
Ott említetted, amikor ott voltunk már a stadionban, hogy egy ismerős prédikátor is fog majd beszélni, illetve szólni, egy református lelkész, aki korábban nálatok Hidvég Ardóban teljesített szolgálatot. Ővele mennyire tartottad korábban a kapcsolatot, vagy mennyire ismerted?
Igen, olyan Meleg Attillával úgy tartottam a kapcsolatot, amíg otthon volt. Igazából nem csak otthon, hanem az egész környéken ő látta el a lelkészi szolgálatot. Úgy nyilván, hogyha találkoztunk, akkor köszöntünk egymásnak, beszélgettünk egy kicsit, hogy ki hogy van, illetve ki éppen mit csinál, vagy éppen milyen stádiumban van abban, hogy most kvázi most én, hogy most a papság útja, most milyen úton haladok, vagy éppen hanyadik évfolyamot járom. Úgyhogy megvan nyilván szerintem most is ez a viszony, úgyhogy nem volt ilyen negatív viszony köztünk. Alapvetően pozitíve tudok róla nyilatkozni, illetve mondani dolgokat.
Talán a kedves hallgatók már tapasztalhatták, ugye Zsoltival többször beszéltünk már arról, hogy mind a ketten nagy sportkedvelők vagyunk, ugye alapvetően összekötött bennünket az is, hogy Zsolti, mint hogy Borsodabói Zemplén megyei, így nyilván lokálpatrióta módon szereti a Diósgyőrt. Én különös módon is szeretem ugyancsak ezt a csapatot, így összekötött bennünket annak az öröme, hogy mehetünk a DVTK stadionba, illetve a fellépők között is voltak olyanok, akiket mind a ketten szeretünk, tisztelünk, hallgatunk. Én is hazabeszélek, ugye rögtön, amikor megérkeztünk, az első a Continental Singers volt, aminek nyári turné csoportjában még sok évvel ezelőtt én is énekeltem, de most leginkább egy feltörekvő tehetségről is, mert talán nem is tehetségnek mondanám, hanem csillagról úgymond szeretnélek kérdezni, te mit gondolsz Tibes munkásságáról? Ugye mind a ketten beszéltünk már róla, még az Ez az a nap előtt is, és hallgattuk az ő számait, dalait. A nagy zenei oldalakon, a YouTube-on, Spotify-on fent vannak az ő alkotásai. Mit gondolsz, tud-e alternatívát nyújtani ebben a zenei műfajban a keresztény fiatalság számára a világi, sokszor vulgáris konkurencia mellett?
Nyilvánvalóan egy érdekes kvázi jelenség, hogy keresztény vonalban valaki rap műfajban dolgozzon, vagyis igazából mondta, még egy podcastjét hallgattam meg, hogy ez neki nem konkrétan a főállású munkája, hanem megvan neki a saját munka, és akkor mellette még csinálja ezt is, és nagy erőbedobással is, tényleg egy nagyon, nagyon tehetséges fiatalemberről beszélünk, akinek családja is van, gyermekei is vannak, és tényleg minden mellett tudja ezek csinálni. Úgy hozzám is közel áll maga a rap műfaj, én is úgy szeretem hallgatni, meg nyilván most így, hogy ez a műfaj és a keresztény vonal így összekapcsolódik, így nyilván számomra is egy ilyen, nem csak hogy újdonság, hanem egy ilyen kedveltebb zenei része, ugye a zenei világomnak, ha lehet így fogalmazni. Én abszolút egy jó véleménnyel vagyok erről. Nyilván nem lennék ilyen véleménnyel, ha maga az üzenet az nem jönne át. És nagyon sok dalában, szinte mindent, amit úgy hallgattam, abban van mély üzenet, van mély tartalom. És ő maga is megfogalmazza, hogy próbál nem csak egy állapotot megállapítani, kvázi, hogy most ilyen a világ, pont, hanem próbál egy irányt mutatni, próbál egyfajta utat mutatni azoknak, akik hallgatják ezeket a dalokat, és tényleg ez érződik benne, és számomra ezért is egy nagyon-nagyon jó előadó, hogy próbál utat mutatni azoknak, akik lehet, hogy talán pont erre van szükségük, hogy egy bizonyos kérdésükre választ találjanak, és lehet, hogy most ebben a számban találják meg a válaszukat, ezért is tartom fontosnak, hogy ilyen módon is legyen nyitott az ember.
Én is nagyon nagyra értékelem amúgy az ő munkáját, és azt gondolom, hogy úttörő munkát végez, így nagy nyilvánosság előtt én még nem hallottam mást így a magyar viszonylatban ebben a munkásságban kiteljesedni, és csak ugyan azok a tartalmak, amiket ő közöl, én szerintem is építőleg hatnak magyar fiatalok, fiatal felnőttek, de akik esetleg idősebbek is szeretik ezt a műfajt, azoknak a vallásosságát is, de még inkább azt a szót, illetve kifejezést használom, hogy az Isten kapcsolatát erősítik. És azt gondolom, hogy különösen veled beszélgetve ugye nagyon fontos az, hogy milyen módokon tudjuk megszólítani a mai kor emberét, hiszen érdemes tudni ugye róla, Zsolti, hogy amellett, hogy nagyon sokoldalú vagy, itt érdemes ugye megemlíteni veled kapcsolatban azt, hogy így a zenei oldaladat kiemelve szépen énekelsz. Az evangéliumot általában a Szent István Rádióban, hogyha követik a szentmise közvetítéseket, általában te mindig énekeled ugye az evangéliumot, és ha már itt tartunk, hogy van ez a rap műfaj, te egész már, nem egész másban, a beatboxban is nagyon jól jelen vagy, és nagyon jó, nagyon ötletes dolgaid vannak ezen a zenei téren. Hát kívánom, hogy majd papi szolgálatod során, ami ugyebár néhány héten belül már el is indul, tud majd ezt kamatoztatni, és ne csak a fiatalokat, hanem majd akár az idősebbeket is meg tud ezzel szólítani. Azt gondolom, hogy a következő nemzedék abszolút vevő lesz rá.
Hát Berus, ez a pillanat is elérkezett a kapcsolatunkba. Fogad nagyon sok szeretettel ezt a neked címzett dalt.
Voltam, megtaláltam a hitem. Annó azt gondoltam, hogy nem létezik ilyen, hogy az ember pályán van és aztán megy előre. Persze motoszkádben vajon ki életem nője. Aztán váratlanul megláttalak, reméltem nem szúrod ki, hogy rád egy szempár ragad. Újjá születtem, nem vagyok szektárs alak, de senki sem lesz jó keresztény egy nyár alatt. Úgyhogy vártam, imádkoztam 6 hónapon át. Figyeltem, hogy a szívemet csak az Úrnak adom át, mert ezt kapott hozományként, nem egy palotát. Szőke herceg helyett efézusi katonát. Azon voltam ki, folyam minden reflegem. Elkezdtem izgulni, nehogy valaki elvegyen. Úgyhogy megkértem a kedvenc master rapperen, segítsen abban, hogy egy kávéra gyere el velem. Lehet jól ment az első randi, jött az eljegyzés, aztán a lagszi. Máig nem tudom, hogyan lettem neked jó parti, de most már nincs más választásod, csak én, úgyhogy tarts ki. Megtörtént a megváltás, az ölembe hullott, de nem várt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged. Megtörtént a megváltás, az ölembe hullott, de nem várt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged. Sok csodálatos sztorink van, szeretem, mikor fekszel a karjaimban. Mintha most hangzott volna, csak el a holtom iglan, és már ugrálnak a gyerekek a nappalinkban. Isten, kérjük most is munkád az utat, együtt éljük át a hullámvasutat. Az élet, mint vulkán, fúj ránk hamukat, és kijönnek a hibáim, te tudsz rá tanukat. Profin vitázol, hogyan jövök ebből ki? Persze a szeretet a problémákat feldönti. Minden esetre tudom, hogy nem mert fejlődni. Figyeld, megleplek, mint az NBA Steph Curry. Mosolygok, ahogy írom a sorokat. Esténként fáradtan robban egy közös sorozat. Szeretek minden pillanatban veled elveszni, meg gyerek sírásra hajnalba felkelni.
Na azt annyira azért még sem.
Hálás vagyok mindenért, a dicsőség az egészért az Istené. Veletek együtt töltött időben sos sincs elég. A feszültség öleold a család, mint egy fírelé. Megtörtént a megváltás, az ölembe hullott, de nem bárt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged. Megtörtént a megváltás, az ölembe hullott, de nem bárt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged.
Megtörtént a megváltás, az ölembe hullott, de nem bárt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged.
Yeah. Örökké együtt, jobban, rosszban, csendben, gyereksírásban. Az ölembe hullott, de nem várt élet.
Nekem az Úr adott téged.
Visszatérve Miskolchoz, illetve az Ez az a naphoz, nem volt nehéz észrevenni, hogy a magyar fellépők közt Csiszér Laci, Pintér Béla számait ismerték, énekelték a legtöbben, ugye ők egyszerre léptek föl, illetve a program fő fellépője Chris Tomlin is azok között volt, akik oda vonzották a színpad elé a tömegeket, de azt gondolom, mondhatom úgy, hogy nem csak a jelenlévőket, hanem a dicsőítőket vonzották oda a színpad elé. Mi kell ahhoz, hogy egy méltán híres prédikátor, ilyen fellépő, jelen esetben ugyebár énekes, vagy énekesek, Jézusra irányítsák a figyelmet, és ne ők vigyék el a sót, ne ők legyenek a középpontban?
Elsősorban talán a hitelességet tudnám kiemelni, mert valahogy ezeknél az előadóknál, akár most éppen ugye a Tibesről beszéltünk, vagy éppen a Csiszér Laci, valahogy mindig érződik a dalaikban, meg ahogy játszanak, zenélnek, és Isten dicsőítik közben, hogy valahogy ott van az egész életük a háttérben. Valahogy érezni lehet azt, hogy vagy akár a kezdettől fogva, vagy ahogy a családban nevelkedtek, vagy egy bizonyos megtérésnek a pillanata, hogy annyira érződik a dalaikban, és talán ez is tudja vonzani az embereket, vagy akár a fiatalokat, középkorúakat, időseket, tényleg. Valahogy érezni lehet a dalaikban azt, hogy nekik van Istennel kapcsolatuk. és nem egy kvázi hanyagisten kapcsolat, hogy most amikor eszembe jut a Jóisten, akkor imádkozok, amikor szükségem van rá, akkor odafordulok hozzá, és igazából máskor nem is. Valahogy érezni lehet azt, hogy egy bensőséges Isten kapcsolat, ez a jóban, rosszban, bármikor, bármilyen pillanatban oda tudnak fordulni hozzá, és így a zenén keresztül is oda tudnak fordulni hozzá, és amikor zenélnek, akkor nem csak szimplán előadó művészek, hanem imádkozó emberek. És valahogy talán ez a legfontosabb, hogy ezt érzik az emberek, és ezek nem hazug dolgok, hanem valóban egy igaz dolog, amit ott művelnek, és én személyes véleményem meg tapasztalatom szerint, amikor őket hallgatom, akkor bennem ez mozdul meg, hogy van valami plusz, mint más előadó művészetben. Nyilván most nem akarok senkit se kritizálni, vagy lenyomni, de mégis ahogy ők zenélnek a Jóistenről, vagy a Jóistenhez, akkor valóban van egy bizonyos háttér az életükben.
katolikusként néhány hét múlva már ugye papként vagy most itt, illetve voltál jelen ezen a programon. Te hogy érezted, építette benned ez a program az ökumenizmust, illetve látva a protestáns, valamint szabad keresztény egyházak, mondhatom talán így túlsúlyát a programon, szükséges-e nagyobb létszámban képviseltetnie magát a katolikusoknak, mint résztvevőként, illetve mind a fellépők tekintetében? Mit gondolsz?
Hát ez egy jó kérdés. Nyilván nem lehet meghazudtolni a létszámokat, meg a statisztikákat, hogy azért talán 2015-ben indult maga ez az egész, ez az a nap rendezvénysorozat, és szemmel látható az, hogy egyre többen és többen vannak ott az emberek, legyen az katolikus, felekezeti, szabad keresztényi vonalban, és ezt nyilván nem lehet letagadni, mint sem az, hogy azért egyre híresebb maga ez az egész rendezvénysorozat. Érezni lehet az ökumenikus szellemet, és nyilván ad az embereknek valamit maga ez az egész rendezvény, ha más nem, maga a közösségi szellemet, hogy mennyien itt vagyunk, mennyien imádkozunk együtt, mennyien dicsőítünk a dalokon keresztül, és ez egy nagyon jó, pozitív vonzata, és nyilván, ha másban nem, de a dicsőítésben, meg az imádságban, hogy együtt imádkozunk, ez azért egy nagyon fontos vonal, ha már ökumenikus szempontot emelünk ki, hogy a mi részünkről egyre többnek kell lenni. Nyilván az nagyon jó lenne, ha minél több ember meg lenne szólítva. És nem csak protestáns oldalról, hanem úgy katolikus részről is. Én nem látok ebben egyfajta negatívumot, hogy most nekünk nem szabad ott lenni. Szerintem jó, hogyha ott vagyunk, jó, hogyha képviseltetve vagyunk, és én úgy gondolom, hogy a párbeszédnek is a lehetősége lehet ez a fajta rendezvény, mert nyilván találkozunk ott az emberekkel, vannak ott ismerősök, vagy már később ismerősökké váló embertársaink, és úgy nyilván elindulhat egy kapcsolat, elindulhat egy beszélgetés, elindulhat egy eszmecsere, eszmefuttatás, és úgy nyilván nem csak emberileg, hanem úgy hitben is, hogy egyre közelebb kerülhetünk egymáshoz. Ez egy jó fórum lehet talán.
Zsolti, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Bízunk abban, hogy ez a programsorozat gyümölcsöző lesz mind az ökumenizmus tekintetében, az egyház épülésében és Isten országának a terjedésében. Isten segítse azoknak a munkáját, akik ezen munkálkodnak. Műsorunk végén megköszönjük hallgatóink figyelmét, észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a gaudete.eghf@gmail.com címre, valamint várjuk észrevételeiket, meglátásaikat az EKRI Szeminárium Facebook oldalán. Mai alkalommal az érseki papnevelő intézet diakónusa, Kubik Zsolt volt műsorunk vendége. Adásunk visszahallgatható a szentistvánrádió.hu per hallgatás oldalon. A szerkesztő kollégák nevében is köszönjük figyelmüket. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák, sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra. Hírek a Szent István Rádióban.